Köszöntöm a hallgatókat! A mai reggeli Monitor Extrában először a kormányzati szektor GDP arányos hiányáról számolunk be, ezt követően pedig arról lesz szó, hogy akár 10-20%-kal is többe kerülhet idén a táborozás, mint tavaly. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Tehát először arról, hogy a kormányzati szektor GDP arányos hiánya 6,2, míg adóssága 73,3% volt tavaly Magyarországon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az ING Bank vezető elemzője szerint az adatok hűen tükrözik az előző év jelentős inflációját és az energiaválságot is. Virovácz Péter hozzátette még, hogy leginkább a csaknem 50%-kal megugró kamatkiadások rontottak a mutatókon. Molnár Gábor interjúja.
Mi áll itt a 2022-es GDP arányos hiány hátterében elsősorban?
Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy amit a KSH közölt, úgynevezett Maastrichti mutató. És nagyon sokszor összeszoktuk keverni a különböző hiánymutatókat. Mi is itt nagyon sokat szoktunk beszélni az aktuális havi költségvetési hiánymutatókról, de azok úgynevezett pénzforgalmi szemléletű mutatók. Ez egészen csak annyit mond nekünk, hogy adott hónapban mennyi pénz ment ki az államkasszából, és mennyi pénz jött be. Tehát kifejezetten tényleg a pénz áramlására utal. Ezzel szemben, amit most közölt a KSH, ez a hivatalos, túlzott deficit eljárás alapú úgynevezett Maastrichti mutató, és amikor arról beszélünk, hogy 60%-os államadósság arány, 3%-os hiánycél, na ez az, ezt értjük a talat, ezt a fajta mutatószámot, ez az úgynevezett eredmény szemléleti mutató, erről közölt most számokat a KSH.
És mit mutat nekünk ezúttal ez az indikátor?
Azt láthatjuk, hogy igen jelentősen megnőtt az államháztartás hiánya. Gyakorlatilag a 2022-es hát elég sok különböző válsággal terhelt évben. Ugye eredetileg egy ilyen valamivel 5% alatti hiányjal tervezték a költségvetést, aztán jött az energiaválság, és végül ebből lett egy 6,1-re tervezett, majd most a hivatalos számok alapján úgy tűnik, hogy 6,2%-os költségvetés hiány, vagyis a 3%-os Maastrichti deficit cél, ami jelen pillanatban még mindig fel van függesztve, ezt nem kell betartani. Hát ehhez képest majdnem a duplája volt a költségvetés hiánya 2022-ben.
Azt lehet tudni esetleg, hogy ezeket a kritériumokat meddig függesztik föl, vagy ez még mindig a levegőben lóg egy picit?
Folyamatos viták vannak a kapcsán, hogy akkor most meddig lehet alkalmazni ezt a fajta eltekintést ettől a Maastrichti kritériumrendszertől. Azok a legfrissebb hírek, hogy ezt még nyilván az idejében nem veszik figyelembe, de 2024-ben már vélhetően teljesíteni kellene ezeket a mutatókat. A nagy kérdés azonban az, hogy lesz-e összességében bármiféle komolyabb felülvizsgálat, ugyanis azt lehet hallani, hogy már egy másfajta mutatószámot tűznének ki célul itt az európai vezetők, és mindenféle hosszú távú mutatókat kellene inkább teljesíteni. Pont azért, hogy az, amiben most belefutott az Európai Unió, nevesül, ha sokkok vannak, és egymás után több éven keresztül olyan sok van, amikor igenis a költségvetésnek támogatnia kell a gazdaságot, akkor se legyen azzal a probléma, hogy ezeket a mutatókat megint fel kell függeszteni, hatályon kívül kell helyezni, hanem legyen egy hosszú távú szemlélet a rendszerben, és akkor beleférnek ilyen rövid távú ingadozások, rövid távú hiánynövelések, vagy akár ne adj Isten adósságállomány növekedések. Úgyhogy ezen dolgozik most az Európai Unió. Véletlenül talán az idei évben már születik valamiféle megállapodás erről, de idén még nem kell teljesíteni ezeket a kritériumokat.
Vissza a GDP arányos hiányhoz, itt hogyan alakultak az előző évben a bevételek és a kiadások?
Nagyon jól lemérhető, hogy milyen típusú válság volt 2022-ben. Ugye egyrészt volt egy megélhetési válságunk, vagy sajnos még benne vagyunk, ugye, ami lényegében nem más, mint az infláció drasztikus emelkedése. Hát nyilván ennek lenyomata látszódik a bevételeken is, amelyek közel 22%-kal nőttek az előző évhez, tehát 2021-hez képest. Nyilván ebben benne vannak a különböző extra adóbevételek is, de ugyanúgy az is, hogy egész egyszerűen sokkal többet kellett a termékekért, szolgáltatásokért fizetni, és jelesül nyilván így az áfa bevétel is, ezzel párhuzamosan jóval magasabb lesz. Ezzel szemben ugye nyilván a kiadási oldalon hát a kormányzati fogyasztás is megérezte az inflációt, így a kormányzati fogyasztás is jóval magasabban alakult, itt gyakorlatilag majdnem 13%-os növekményről beszéltünk. Ami viszont igazán szembeötlő, az a kamatkiadásoknak az igen jelentős, közel 50%-os emelkedése. Ugye már 615 milliárd forintról beszélhetünk, ami növekményként megjelenik itt az előző évhez képest. Nagyjából a GDP-nek olyan 1%-a körüli érték, szóval nagyon jelentősen a magas kamatkörnyezetben nagyon jelentősen nőtt az adósságszolgálat Magyarországon.
És akkor néhány szót ejtsünk itt a kormányzati szektor adósságáról is, hiszen erről is szólnak ezek a legfrissebb adatok részint.
Ugye itt a 60% égett bele az emberek emlékezetébe, mint ugye GDP arányos államadósság ráta cél. Most megint közeledtünk hozzá, 73,3% volt 2022 év végén az adósság állomány a GDP százalékában. És ez egy viszonylag számottevő csökkenést, 3,3% pontos csökkenést mutat az előző évhez képest. De mielőtt még örömtüzeket gyújtanánk, az fontos megegyezni, hogy ennek a csökkenésnek gyakorlatilag az volt az oka, hogy nominálisan forintban számolva nagyon jelentősen nőtt a bruttó hazai termék, amihez tehát viszonyítjuk magát az adósság számot, hiszen az adósságunk forintban mérve kifejezve nőtt, magasabb lett a hiányszámunk a tervezetnél, viszont pont az infláció miatt maga a GDP az jóval nagyobb mértékben nőtt, mint a folyó kiadások vagy a folyó hiány, és az innentől kezdve pusztán matematikai szempontból nézve mondhatjuk azt, hogy javult az adósság rátánk, de ez nem a jó javulás, tehát nem azért csökkent ez a mutatószám, mert meghúztuk a nadrág szíjat, és sokkal feszesebb volt a költségvetés gazdálkodása, hanem pusztán azért, mert maga a nevező az jobban nőtt ebben az arányszámban.
Az elmúlt percekben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nem került el az infláció a nyári táborokat sem. A táborfigyelő.hu vezetője elmondta, hogy átlagosan 10-20%-kal került többe idén a táborozás, mint tavaly. Sok szülő már februárban lefoglalta a gyerekhelyét nyárra, mivel egyrészt a legtöbb helyen előfoglalási kedvezményt lehet kapni, másrészt pedig a legnépszerűbb táborok esetében hamar betelik a létszám. Tóth Béla arról is beszélt, hogy rengeteg népszerű tematikus tábor működik, például gazdatábor, robotika, filmes, horgásztábor, de akár tőzsdecápa táborba is jelentkezhetnek az érdeklődők. Németi Kincső interjúja.
Ugye már azért abban az időszakban vagyunk, amikor a szülők tervezik a nyarat, a gyereknek milyen programjai legyenek, milyen programjai vannak, vagy voltak tavaly, elindultak már a táborokba a jelentkezések.
Az előfoglalási időszak az február közepén indult el, és azóta ugyanolyan dinamikában, mint a tavalyi évben folyamatosan foglalják a szülők a gyermektáborokat. Ennek egyrészt az az oka, hogy a legjobb árérték arányú táborok turnusai azok nagyon gyorsan betelnek, azaz minél tovább várunk, annál biztosabb, hogy csak a drágább táborok közül tudunk majd választani a csemeténknek a nyárra. Másrészt pedig az előfoglalási időszakban a táborok döntő többsége jellemzően április közepéig előfoglalási kedvezményeket ad a táborok árából. Ezek 5-10, esetenként 15%-kal mérsékelt díjakat jelentenek, és azon családoknál, ahol mondjuk 2-3 gyermek részére kell tábort foglalni, és a 11 hetes nyári szünetből csak 2-3 hetet szeretnének táborra lefoglalni, ott több 10.000 forintnyi megtakarítást is jelent az, hogyha időben korán foglalnak a szülők, és úgy látjuk, hogy ezt a családok döntő többsége észrevette, és él is ezzel a lehetőséggel, napról napra egyre növekszik a foglalások száma.
Mik a legolcsóbb táborok, vagy így anyagilag ez mennyit jelent, egyáltalán mennyit költenek rá szívesen a szülők egy táborra?
Azt látjuk, hogy az idei évben sajnos az inflációs növekedések nem kerülik el a táborokat sem. Itt csak gondoljunk arra, hogy a gyermekétkeztetésnek a költsége, illetve az ételeknek a költsége mennyivel változott, vagy éppen a bérleti díjak, a strand és búzeum belépők árának a növekedése, vagy éppen mondjuk az alapanyagok ára egy kézműves tábor esetében ugyanúgy növekedtek, és ezeket az árnövekedéseket a táborszervezők kénytelenek beépíteni a táborok árába. Igyekeznek egy arany középutat megtalálni, ahol még nem veszteséges számukra a működés, de még a családok ki tudják ezt gazdálkodni, de ez nem egy könnyű helyzet. Amit látunk most, hogy nagyjából 10-20%-kal fognak emelkedni a táborok árai, ami azt jelenti, hogy egy napközis táborért átlagosan nagyságrendileg, bár itt még gyűjtjük azért az adatokat, szóval ez egy hozzávetőleges érték, amit most mondani fogok, ez nagyságrendileg ilyen 40.000 forintot fog jelenteni egy hétre átlagosan, míg az ott alvós táborok esetében 60-70.000 forint között lesz az átlagár. azaz nem mindegy, hogy ezeknek 10-15%-át egy előfogási kedvezménnyel mondjuk a szülők meg tudják-e spórolni.
Ha ebből indulunk ki, akkor valószínűleg jóval népszerűbbek lesznek idén a napközis táborok, mint mondjuk az ott alvós hosszabb táborok?
Ilyen felfogásból egyértelmű, csak ugye napközis táborban például az idősebb gyerekek már nem olyan szívesen mennek, ők sokkal szívesebben mennek ott alvós táborokba, úgyhogy az arány valamiért módosulhat, a tavaly éppen nagyjából fele-fele volt a táborválasztásnak a napközis és ott alvós táborok típus között. Az idei évben lehet, hogy ez egy picit eltolódik a napközis felé, de az idősebb gyerekek szinte biztos, hogy ott alvós táborokba mennek, és hát azt látjuk, hogy egyrészt mennyiségileg is már nagyon sok tábort kiírtak, csak nálunk a táborfigyelőnél több mint 600 tábortónus közül tudnak választani a szülők. Ezeket ugye mindegyiket egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működjön, hogy megfelelő program legyen, hogy biztonsági és egészségügyi szempontoknak megfeleljenek ezek a táborok. Úgyhogy ilyen szempontból a saját gyerekünket elküldenénk ezekbe a táborokba, de nem csak mennyiségileg, hanem tematikát tekintve is nagyon széles a kínálat. Ami elérhető a táborfigyelőn, tanyásgazda tábor, görkocsolya tábor, robotika tábor, de a kaland, filmes, kézműves és sporttémákból is lehet választani. Továbbá akad kiképző tábor, dróntábor, horgásztábor, és van például olyan vakációs lehetőségünk is, ahol brokernek és tőzsdecápának tanulhatnak a táborozók. Szóval nem nagyon van olyan téma, amit szeret a gyermekünk, vagy ami iránt érdeklődik, és ne találnánk rá a táborfigyelőn megfelelő vakációs lehetőséget.
A táborfigyelőnek arra is külön tanácsa van, hogy mi alapján választanak tábort a szülők a gyerekeknek.
Így van, ezt két oldalról érdemes megvizsgálni ezt a kérdéskört. Az első a szülői oldal, vagy szülői szemszög. Én azt szoktam kérni a szülőktől, hogy ez egy nagyon egyszerű kérdés, olyan tábort válasszunk, ami legálisan működik, ami mögött egy alapítvány, egy egyesület, vagy éppen egy vállalkozás áll, és már az előlegről is számlát kapunk, és így tovább. Ez azért nagyon fontos, mert ezektől a táboroktól elvárhatjuk egyrészt, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartsanak, másrészt, hogy minden olyan program, amiért a szülő fizet, az megvalósul, vagy hogyha esetleg valami nem, akkor azzal egy egyenértékű alternatív programot kínálnak a gyerekek részére. A gyerek oldaláról pedig úgy választunk tábort, hogy leszűrjük magunknak a táborokat, ár szerint, hogy mekkora az az összeg, amit szeretnénk arra költeni, típus szerint, hogy napközis, hogy ott alvós tábort keresünk, illetve hogy helyileg hol, mely vármegyében, mely városban keresünk tábort, és utána pedig a gyereket ültessük oda magunk mellé, és közösen válasszunk. Ha részt vesz a döntési folyamatban, akkor onnantól kezdve a sajátjának fogja érezni azt a döntést, és mert az első naptól nagyon jól érzi magát majd a táborban, úgyhogy én azt javaslom, hogy olyan tábort válasszunk, ami nekik tetszik, és nagyon pörgős, nagyon dinamikus. A mai világban a mobiltelefonok, illetve az online játékok dinamizmusa, impulzus mennyisége mellé egy olyan tábor kell, ami legalább ilyen pörgős, legalább ilyen sok élmény és impulzus érje a gyerekeket, hogy érdemi alternatívát nyújtson arra, hogy mondjuk ne mobilozzon a gyerek, hanem a programokon vegyen részt.
Az elmúlt percekben Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.